Mennyei Atyánk, magasztaltunk téged előbb ezekkel a dalokkal, és most szeretnénk magasztalni azzal, ahogy rád figyelünk. Lehet, hogy egy kicsit elszorult a szívünk, hogy most milyen kevesen vagyunk itt, hogy a gyülekezetnek a nagyobb része nyaral, kirándul, kérünk is értük, hogy áld meg őket, óvd őket, vigyázz rájuk, és adj igazi felüdülést a számukra. De hisszük, Urunk, és ezt nem csak olcsó vigasznak szánjuk a magunk számára, hogy ahol ketten vagy hárman ott vannak a te nevedben, te is ott vagy közöttük, szeretnénk ezt most mi is itt is átélni, megtapasztalni ebben a kis maroknyi közösségben. És hisszük, Urunk, hogy fontosabb az, hogy te, a te jelenléted, a te szent lelked töltse be ezt a templomot, mint hogy esetleg olyan tömegek, akiknek nincs különösebben köze hozzád. Örünk, ez a legfontosabb, hogy te légy itt jelen, és végezd el azt bennünk és általunk, amit elterveztél, mert hisszük és valljuk, hogy az jó, az igaz, az hasznos. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, a Pál hajó töréséről szóló sorozatunkon belül elérkeztünk ahhoz a részhez, ami magáról a hajó töréséről szól. Idáig az előzményekről volt szó, most jön akkor, hát szinte a legizgalmasabb rész a hajó törés. Ha hajó törést szenvedünk, akár fizikailag, mondjuk erre kisebb az esély, mert például velem azért nem fordulhat elő, mert nem hajózok, de aki hajózik, ugye azzal előfordulhat. Ha hajótörést szenvedünk, akár fizikailag, akár átvitt értelemben, akkor lehet-e valamit tennünk ebben a helyzetben, katasztrófa helyzetben, vagy teljesen ki vagyunk szolgáltatva a történéseknek. Én szeretném azt hinni, és hiszem is azt, hogy lehet tenni valamit, a legtöbb helyzetben, ilyen helyzetben lehet tenni valamit. Férfiként nehéz is elképzelnem, hogy ne tegyek semmit, lehet, hogy meghalok, lehet, hogy beleveszek egy ilyen hajótörésbe, de nem mindegy, hogy hogyan. Legalább megpróbáltam cselekedni. És a legtöbb hajótörésről szóló könyvben vagy filmben is ezt látjuk, hogy megpróbálnak tenni valamit, mint ahogyan ebben a történetben is, a Pál hajótörését leíró történetben is. Sőt, az itt leírt katasztrófa helyzetben a legaktívabban éppen egy hívő ember, egy hívő férfi cselekszik. Nem a Marcon a katonák, nem a tapasztalt tengeri medvék, hanem Pál apostol. Persze végére mindenki aktivizálja magát, de nem mindig a megfelelő módon. Nézzétek, hogyan számol be erről a Szentírás, az apostolok cselekedetéről szóló könyv 27. fejezetéből, a 27. verstől olvasom, de egy kicsit válogatva. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adriásod rottunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérő ónt, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századosod és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrú tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, Ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Ez az első, amit szeretnék is rögtön kiemelni, hogy Pál itt mennyire a helyzet magaslatán áll. Baj van, cselekedni kell, és ő cselekszik. Most kiélezem, nem imádkozik, nem ájtatoskodik, hanem férfi módjára cselekszik. Ezzel nem azt állítom, hogy ilyen helyzetekben fölösleges imádkozni, még csak nem is azt, hogy nincsenek olyan helyzetek, amikor már csak az ima segít. De azt mondom, hogy hívő emberek, férfiak is talán a kelleténél többször takarózunk ezzel a kegyes szlogennel, hogy itt már csak az ima segít. Megvan az ima ideje, és megvan a cselekvésnek is az ideje. Ennél a hajótörésnél is megvolt az imádságnak az ideje, láttuk a korábbi részeknél, amikor Pál imádkozott, és megjelent neki az Úr, egy képet adott neki, egy kijelentést adott neki. Tehát itt is, ennél a történetnél is megvolt az imádságnak az ideje. És akkor imád Pál. De most a cselekvés ideje jött el, és akkor meg cselekszik. És én úgy gondolom, hogy azért tud nem csupán cselekedni, hanem jól cselekedni, mert előtte imádkozott. De most, amikor recsegve, ropogva, széthúl, szétesik minden, akkor most nem kezd el jaj veszékelve imádkozni, hanem szinte átveszi az irányítást, még a századoknak is megmondja, hogy mit tegyen, és végül mindenki életben marad. Hihetetlen, de így történt. És ebből már is adódik a kérdés, hogy vizsgáljuk meg a saját hívő életünket, hogy vajon nem takarózzunk-e túlságosan sokszor azzal a kegyes kifogással, hát itt már csak az ima segít. Emögött az is megbújhat, hogy én biztos nem fogok segíteni, hát majd imádkozom, nekem kellene odalépni, nekem kellene segíteni, nem teszem meg tevőt, elbújok az imádságba, vagy az imádság mögé. Itt már csak az ima segít. Segíthetnénk mi is, de kényelmetlen volna, veszélyes, esetleg kockázatos volna. Ezért inkább elbújunk az imádságban. Pál nem teszi, nem elbújik az imádságban. Nézzétek meg, éppen fordítva, az imádságból kilépve cselekszik. És óriási a különbség. Na most van itt még három kérdés, amit jó tisztázni. Valamilyen módon összefüggnek azzal, amiről eddig beszéltem. Az első kérdés, hogy a katonák miért akarták megölni a foglyokat. Miután ugye zátonyra futottak, és megnyílt a menekülés lehetősége, meg akarták ölni a foglyokat. Ezt leírja Lukács. Miért? De egyszerű történeti magyarázata van ennek, ők a saját személyükkel feleltek a foglyokért. Ha valamelyik fogoly megszökött, akkor az őt őrző katona került az alá az ítélet alá, amit a szökött fogoly kapott volna. Ezek a katonák tudták, hogy börtön vagy halál vár rájuk, ha a foglyok megszöknek. Hát a legegyszerűbb ugye akkor katona szemszögéből leöldösni őket, és akkor el tudnak számolni a feletteseiknek, a parancsnokaiknak, hogy nézzétek, veszélyes helyzetbe kerültünk, csak egyféleképpen tudtuk megakadályozni a szökést, ha megöltük őket. Elfogadták volna. Ezt a magyarázatot elfogadták volna a feletteseik. És ezzel meg tudták volna menteni magukat, mégsem került sor a legyilkolásukra. Itt megint Pál személye emelkedik ki, a katonák parancsnoka, a százados Pál miatt tiltotta meg az öldöklést. Azt akarta a százados, hogy Pál megmeneküljön. Itt a hajóút során kezdte fölismerni, hogy ez a Pál, ez egy rendkívüli ember, akit ráadásul ugye a császárhoz kell eljutatni. De mindenféleképpen azt akarta ez a százados, hogy Pál megmeneküljön. És ezért egy általános tilalmat adott ki, hát azért ott kavarodás volt, zavarodás volt, most nem állhatott neki megmagyarázni a század, és nézzétek, jó, hát öljétek le a foglyokat, de Pálnak életben kell maradni, mert így meg úgy, nem volt erre idő, adott egy általános parancsot, százados volt, megtehette, hogy senkihez ne nyúljatok. Így garantálta azt, hogy akkor Pál mindenképpen életben marad. Egyértelműen leírja ezt a szövegünk, de a százados meg akarta menteni Pált, és visszatartotta a katonákat az elhatározásuktól. Azért maradhattak életben a foglyok, mert Pál korábban helytállt, férfi módján viselkedett, amire fölfigyelt ez a százados, ez a római százados. Pál nem csak imádkozott, hanem cselekedett. És ez feltűnt ennek a harcedzett századosnak. Ebből is vehetünk egy üzenetet, érdemes helytállni, érdemes cselekedni, amikor kell, és nem csak imádkozni. Mert lám, az ilyen cselekedeteinkre felfigyelhetnek még olyanok is, akikről mi ezt nem gondolnánk, és adott esetben tekintettel lehetnek ezekre a cselekedeteinkre. Ha csak elbújva imádkozunk, arra nem nagyon fognak felfigyelni. Arra Isten figyel föl. De a környezetünkben nem nagyon figyelnek föl. Ha kilépünk és cselekszünk, helyesen cselekszünk, akkor arra fölfigyelnek. És azt adott esetben még emberek is beszámíthatják, betudhatják. Kikapcsolódásként most a Szent Sír Hadművelet című történelmi művet olvasom, ami a keresztes háborúknak a kezdetében foglalkozik. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes a számomra, hogy miért és hogyan alakult ki ez az egyébként szégyenletes történelmi epizód, amit keresztes háborúk néven ismerünk. Van benne egy jelenet, amikor elfogják a keresztes hadak egyik vezérét, a hitetlen pogányoknak tartott muszlimok, és a biztos halál vár erre a keresztes hadvezére, de a muszlim csapat vezére megkegyelmez neki. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert korábban ez a keresztes hadvezér megakadályozta egy muszlim sejk családjának a kiirtását. Emberséges volt. És most, amikor ő került kutyaszorítóba, és a biztos halál vált rá, ez a kutyának, pogánynak, hitetlennek tartott muszlim hadvezér emlékezett erre, hogy te irgalmas voltál ahhoz a hitetlennek tartott sejkhez és a családjához, és megkönnyörült rajta, és elengedte. Van ilyen. Érdemes. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez nem kell a mesék világába száműzni azt, hogy jó tett helyébe jót vár. Érdemes megfelelően cselekedni, mert azt a legváratlanabb helyzetekben betudhatják nekünk. A százados tehát pára való tekintettel megakadályozta, hogy bárkit megöljenek a foglyok közül, majd miután ráfuttatták a hajót egy földnyelvre, kiadta a parancsot, akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Itt van a másik kérdéses rész, ugye hármat ígértem, ez most a másik kérdéses rész. Ha már ráfuttatták a hajót egy földnyelvre, akkor miért kellett utána még úszni, hát a földnyelven szépen besétálhattak volna a szárazföldre, mint ahogy a Balatonon ott vannak a mólók, kisétálunk, besétálunk, visszajövünk a partra. Hogyha egy földnyelvre futtatták rá a hajót, akkor miért kellett utána még úszni? Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen, amikor ezt olvastátok, ezt a történetet. Ahhoz, hogy ezt megértessük, egy szót meg kell magyarázni, el kell mondani, hogy előjáróban, hogy a Biblia tudósok gyönyörködnek ebben az egész leírásban, Lukács elegáns görög stílusa miatt, irodalmi szempontból is fantasztikus, ahol ez az egész mű, az apostolok cselekedetéről szóló könyv. De nem csak a stílusa miatt gyönyörködnek hanem azt mondják, hogy az egész ókorból nincs még egy olyan hajótörés leírás, mint itt ez az abcselben. Ennél részletesebben semmilyen ókori mű nem ír le hajótörést. És nincs is annyi szakifejezés, tengerészeti vagy hajós szakifejezés, és, mint ebben az írásban, és nincs még egy olyan írás, ami annyi szakismeretet tükrözne, mint amit itt találunk. Na most jön az a szó, amit meg kell magyarázni, hogy ezt a jelenetet jól értessük. Ez a szó is egy szakifejezés, a magyar bibliafordításban az szerepel, hogy mikor a föld nyelvhez értek, ráfuttatták a hajót. Mi az, hogy földnyelv? Mi a különbség a földnyelv és a sziget között? Valamelyikötök meg tudja ezt magyarázni röviden? Mi a különbség a földnyelv és a sziget között? Na, Barnus, mondjad. Igen, a földnyelv az a szárazföldből nyúlik ki, hát a sziget az meg egy teljesen különálló rész, száraz rész, ez körbeveszi a tenger. Igen, az úgy nyúlik, egy földnyelv úgy nyúlik bele a vízbe, mint ahogy egy móló ugye a Balatonba. Ha szélesebb ez a földnyelv, akkor félszigetnek nevezzük, ha keskenyebb, akkor földnyelv. Na most, ha egy ilyen mólószerű földnyelvre gondolunk, hogy erre futtatták rá a hajót, akkor könnyen fönnakadhatunk ugye a százados parancsán, hogy hát ugorjanak a vízbe és ússzanak ki. Azonban itt az eredeti görög szövegben egy olyan szó szerepel, ami szintén egy tengerészeti szakifejezés, és nem is nagyon lehet ezt egy szóval lefordítani magyarra, hogy megértsük, képzeletben menjünk le a Balatonra, mégpedig a somogyi partokhoz, a déli partokhoz. Ott, ha begyalogolunk a Balatonba, akkor hirtelen elkezd mélyülni a víz, aztán megyünk még beljebb, és akkor bokáig ér. Aztán még beljebb megyünk, akkor nyakig ér, még beljebb, akkor meg térdig. Tehát nem folyamatosan egyvégtében mélyül, hanem egészen bementünk, akkor is van, hogy csak derékig vagy térdig ér. Az a magyarázata ennek, hogy a parttal párhuzamosan vannak vonulatok, ilyen úgynevezett homokpadok a Balatonban. És ezek okozzák ezeket a váratlan szintkülönbségeket. Na, itt is egy ilyenről van szó, csak sokkal nagyobb arányokban. A Málta-szigeti part, ahol a hajótörés szenvedték, az ilyen volt. Párhuzamosan homokpadok voltak a fenekén, úgy, hogy ezeknek nem volt közvetlen összeköttetésük a szárazfölddel. Amikor a hajó zátonyra futott, akkor egy olyan homokpadra futott, ami mögött esetleg még kilométernyi széles víz volt a partig. És ezért volt szükség arra, hogy onnan még ki, ahogy tudott, evickéljen ki a partra és ússzon. Na, ez vezet el a harmadik kérdéses részhez. Azt írja Lukács, hogy meneküljön ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Korábban már láttuk, hogy az egész hajó másból sem állt, csak deszkákból meg gerendákból. Akkor meg milyen egyéb darabokról van itt szó? Nem tűnik lényeges kérdésnek, de azért hozom mégis elétek, mert üzenet rejlik benne. Itt megint csak egy kis kiigazításra szorul a fordítás. Ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, az újabb magyarázatok, a mondat második felét, az egyéb darabjai kifejezést, azt személyekre vonatkoztatják. Eszerint így hangzik a fordítás, hogy ki a hajó deszkáin, ki egyebek segítségével jutott ki a partra. Egyebek más emberek segítségével. Nem a hajó egyéb darabjain, hanem többi ember hajótörött segítségével. A ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain változatnak azért sincs sok értelme, mert ugyanazt jelenti. Ezt legfeljebb egy irodalmi fogásnak tarthatnánk, amit tautológiának neveznek, de Lukács itt nem tautológiát csinál, nem ugyanazt mondta kétszer, hanem három különböző dolgot említ. Egy, a hajótörtöttek egy része saját magától kiúszott. Mások deszkákon evickéltek ki, és emellett voltak olyan önfeláldozó emberek, akik segítettek a többieknek, talán a hátukra vették, és úgy úsztak ki velük a partra. Most ez az egész csak azért érdekes, mert ha ez így van, akkor ebben is üzenet rejlik. Egy-egy krízisből, egy-egy hajótörésből ezen a három módon lehet kivergődni a partra. Ezen a három módon lehet megúszni. Vannak emberek, akik tudnak úszni, átvitt értelemben is van akarat erejük, van fantáziájuk, álhatatosságuk, és ez átsegíti őket a válságon. A saját képességeiket használják, és az elég ahhoz, hogy megusszák. De sokan vannak olyanok, akiknek bele kell kapaszkodnia valamibe, vagy valakibe. A legáltalánosabb hajótörésre gondoljunk, Magyarországon a megkötött házasságoknak közel a fele zátonyra fut, és széttöri. Vannak hajótörött házastársak, akik kiúsznak egyedül. Én magam is találkoztam és beszélgettem már olyan hajótörés szenvedett házastársakkal, akik fölmérték a házasságukra nézve, hogy ez az ügy gyógyíthatatlan, elválunk. És semmi tragédiát, semmi hajtépés, semmi hangoskodást nem csináltak belőle. Mindkettő kiúszott valamiféle partra a maga erejéből, a maga intelligenciájából. Nem volt szükségük mások segítségére. A második lehetőség az, hogy a hajótörött deszkákba kapaszkodik. Ez jelentheti azt, hogy belemenekül, belefogódzik valamibe, most maradjunk csak a házassági krízisnél, tehát a házassági krízis után. Például a munkába. Hajtja a munkát, mert az valami tartást ad neki. Az fenntartja. Vagy mondjuk belemenekül egy hobbiba, tehát valamibe. Az kell neki, hogy fent tudjon maradni. A harmadik eset, hogy valakibe kapaszkodik, nagyon gyakran egyébként egy új társba, aki a régi szerelme után az új szerelme lesz. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék kiemelni üzenetként, hogy ne ítélkezzünk egyik esetbe sem. A legtöbb esetben az emberek föl sem tudják mérni, hogy talán lenne más lehetőség is. Ők csak azt látják, hogy hajótörést szenvedtek, és valahogy meg kellene úszni, valahogy túl kell élni. És ha mi akkor odaállunk, és elkezdünk kegyeskedni, nem biztos, hogy jót teszünk velük. Először meg kellene érteni őket a saját helyzetükben. Meg kellene érteni, hogy kétségbe esésében cselekszik úgy, ahogy cselekszik. Ki, ahogyan tud. Ki, ahogyan tud. Az emberek ilyenkor azt látják, hogy csak azt látják, hogy hajótörést szenvedtek, és valahogy meg kell úszni. Túl kellene élni, ki kellene evickélni a partra. Hát mi nem voltunk még így. Lehet, hogy leszünk. Jézus nem ítélte el a hajótörés szenvedett életeket. Sem a samáriai asszonyt, akinek már 5 férje volt, a 6., akivel együtt élt, már nem is volt férje. Nem ítélte el azt sem, azt az asszonyt, akit házasságtörésen kaptak, hanem ítélet helyett mutatott nekik egy olyan utat, amivel nem csak megúszhatják, nem csak valahogyan túlélhetik, hanem valósággal megszabadulhatnak. A jövő héten erről lesz majd szó, hogy mi a különbség a megmenekülés és a megszabadulás között. A között, amikor éppen megúszunk valamit, megmenekülünk, és a között, amikor azt lehet mondani, hogy ez nem csak megmenekülés volt, hanem ez valóságos szabadulás volt. Most feleljünk Isten ígéjére, üzenetére, a záró énekünkkel, és ez lesz egyúttal az áldás is.